hiteles etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház, kulissza, Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. 105 évvel ezelőtt, 1921. június 2-án született Karinthy Ferenc, azaz Cini. Ebből az alkalomból két darabját tűzte műsorra a Rádiószínház. Tegnap este a Barack Lekvárt hallhatták, ma és holnap pedig a Bösendorfer következik, két részben. Utóbbi a szerző egyik legtöbbet játszott egyfelvonásos műve, groteszk, pszichológiai dráma, amelyben egy telefonbetyár kegyetlen játékot űz egy idős özvegy asszonnyal, aki a zongoráját szeretné eladni. A mai adás hangmérnöke Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Nánás Janikó. És vendégeimet köszöntöm a stúdióban. Karinthy Vera, előadó művészt és nyelvtanárt, aki a híres Karinthy dinasztia tagja, Karinthy Frigyes dédunokája, Karinthy Ferenc unokája és Karinthy Márton lánya. Hát ez ilyen szép. Muszáj mindenkit bekonferálnunk, ne haragudjon Vera, mert hogy mindenki nagyon híres és nagyon szereti szerintem a mi hallgatóságunk és mindegyik felmenőjét. Továbbá köszöntöm szeretettel Szakonyi Károly írót, aki szintén személyesen ismerhette Karinthy Ferencet. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát nagyon örülök, hogy összejött ez a kis társaság, már csak azért is, mert hát azért egyre kevesebben vagyunk, vagy vannak, akik személyes dolgokkal is emlékezhetnek Karinthy Ferencre. Noha, valahogy én úgy emlékszem a gyerekkoromból, én most 50 éves vagyok, hogy nagyon is a köztudatban volt, és nagyon szerették az ő írásait, de mégis olyan távolinak tűnik. Mi történt közben? Vagy elfelejthető valaki? Nem akarjuk elfelejteni. Bárki kezdheti. Köszönöm szépen,
Károly. Nem csak a Cinivel van. Tulajdonképpen azt a generációt nem igen forgalmazzák, hogy ezt a szót használjam. Szóval igen. Tulajdonképpen nincsenek kiadásba új könyvek, és a színdarabok pedig nem kerülnek színre, nagyon kevés. Hát itt a Rádió Színházban természetesen előkerülhetnek, de a színházak azok nem igen játsszák azt a 60-as, 70-es, 80-as évekbeli darabokat. Nagyon kevés kivétellel játsszák csak. És hát a Cini tulajdonképpen persze, hogy nagyon közismert volt, és nagyon-nagyon ismerte mondjuk a irodalmi életen kívül a olvasó közönség is, de hát ahhoz, hogy egy írót több év után, mikor már nem él, ismerjenek, ahhoz állandóan ott kéne lenni a műveinek. Na most a könyvtárban természetesen meg lehet találni.
Csak nem olvasnak állítólag, igen,
de, meg de ezek az, a problémák. De az, hogy újabb sorozatok nincsenek, igen, hát ott igen. Általában, ha van egy nagyon jó ügyes özvegy, akkor az szokta szorgalmazni az, hogy kiadják a könyveket, de hát ez...
Meg hát azért van bizonyos tematika is nála, ami éppenséggel életben tarthatja, mert a focis novellákat például azért szerethetjük. Én mondjuk nagyon szeretem.
Szeretjük, nyilván most is szereti
igen,
mindenki.
Ferencvárosi szív.
Igen. De ezt mondom, hogy...
Na jó, hát igen, szóval sokrétű ez a probléma, hogy valaki igen. Miért felejtődik esetleg egy kicsit el, vagy mennyire nem. Viszont Szakonyi Károly kapcsolata Cinivel az nem csak baráti volt, hanem szakmai is. Tehát nagyon sok tére, ugyanazokban a körökben mozogtak, stb. Tehát, hogy nyilván erről majd tudunk itt beszélgetni. A Szigligeti Alkotóház is egy ilyen fontos helyszín volt, ugye?
Hát igen, ott is sokszor találkozom, de én kint laktam sokáig Szentendrén, és Lehájfalun ott volt a nyaralója, úgyhogy igen. Nyáron örökké találkoztunk. Cini általában vagy biciklivel, vagy egy kis motorral, vagy az autójával száguldott ott a 11-es úton be a városba. Volt egy nagyon jó könyvesbolt benne a központba, ott a tabakosok keresztjénél a központba, és ott szoktunk mindig Ancsikánál, az egy klubszerű könyvtár volt ott találkozni, de egyáltalán összejártunk, és az a kinti leányfalui társaság, tehát a Szebelényi Lejjel, a Cseres Tibor, a Fábián Zoli és a Dénszi Bandi, összejártunk a Cini is, időnként találkoztunk, vagy én elszaladtam hozzá, vagy ő elszaladt hozzám, szóval nagyon sokszor együtt voltunk, és egyébként is mondjuk, hát tényleg én nagyon szerettem. Hát egy olyan 10 év különbség volt köztünk, ugye én a korban, de azért kortársak voltunk.
Hát ebben. Hogyne, a 10 év az nem számít.
És a színházban is, és a irodalomban is. De hát a Cini az szent, mondjuk éppen az alkotóházat mondja, hát ott nagyon sok hunszú dolog történt, ami közül talán a nevével összefügg, és ugye az emlékeivel, ezt az egész irodalmi élet akkor nagyon ismerte és mesélte. Volt olyan, ha most ezeket az anekdótákat is elmondani,
szeretnék,
hogy például
ugye
Nélbe kolompoltak az ebédhez.
Az is van, igen, így
a volt. Szigligeten, és a Fehér Klára nagyon szorgalmas író volt.
Igen, erre
el akartad mesélni?
Mesélj. Ezt ismerem, nyugodtan.
És akkor ugye itt vagyta az ajtót, ott hagyta a írógépbe a papírt, Cini meg arra, mert lát, hogy nyitva van, és akkor bement, és rájött, hogy én egy nagy marha vagyok.
Igen, én másképp tudtam.
Mondja, Vera, mondja.
Hát anekdóták változnak.
Hát pont ez a jó benne, igen.
Én úgy tudtam, hogy valami huncutságot írt bele egy valamelyik gyerek könyvébe, valami nagyon pikáns dolgot, ami felnőtt téma volt, és de úgy, hogy utána folytatta a Fehér Klára szavaival, hogy ne vegye észre, hogy beleír. Igen.
És akkor ebéd után a Klári nekiállt, és folytatta, és csak a szerkesztő vette észre a szöveget.
Már sokkal később, igen.
Fölhívta, hogy Klára, nagyon jó ez az írásod, de az a mondatot, ez hogy került bele, és akkor azt mondta, hogy Cini! Fölhívta a Cinit.
Igen, mert szerettem oda.
Szerette
volna élvezni, igen, a hatást.
Na hát minden esetre ugye helyszínekről volt szó, itt Szakonyi Károly már emlegette a Szentendrét, és hát akkor a Karinti Villa a Ménesi úton, az is egy nagyon fontos, igen, helyszín. Vera számára különösképpen, hiszen sokáig ott is, igen, éltek együtt.
De még Szentendréhez is van.
Igen,
valami,
na hát akkor
ha már
hát
itt
halljuk,
szóba került.
Hát halljuk.
Csak hogy szóba került, hogy mostanában nem nagyon játsszák a művei, de Szentendrén évek óta nagy sikerrel megy a Dunakanyar, Szinetár Miklós rendezésében Dória lánya és a férje játsszák a két főszerepet, és az első adáson ott is voltam édesanyámmal, és elsírtuk magunkat, mert nem is tudom, hogy a Miklós ötlete volt, vagy talán a Dórié, hogy a Cukrászdában ott játszódik, ott adják elő, és utána meghajoltak, és úgy ment ki a Dóri, hogy utána vettem észre, hogy bal oldalt oda volt ragasztva egy Cini fénykép, és megsimogatta. Uh-huh. És anyukámmal elkezdtünk egyszerre sírni.
Na hát gondolom, hogy sírás ez olyankor is előfordul, amikor például az a zeneszám előkerül, amit elhozott Vera magával, és meghallgathatják most a kedves hallgatóink, igen, mert olyan kedves, hogy ezt megmutatja, mert ez egyébként nem publikus ez a felvétel, hanem ezt bizonyos alkalmakkor.
Majd elmesélem, hogy
meséljed.
Most már 6. éve Bornai Tiborral édesapám halála után egy műsort állítottunk össze, a Karintiakról szól, az a címe, hogy 5 Karinti és én, és ez úgy áll össze, hogy a Karinti Frigyes, a dédapám, ahogy itt már elhangzott, Karinti Ferenc Cini, akiről most mesélünk, a nagypapám, Karinti Márton édesapám, Karinti Gáborról is szó esik, aki Frigyes első házasságából született fia.
És akiről volt, édesapja és sokat írt.
Akiről, igen, az Ördöggörcsben is sokat írt.
Igen, igen.
Igen. És az 5. Karinti én vagyok a műsorban, és az én, 5 Karinti és én, az én pedig Bornai Tibor. Ez a dal, ez a különleges felvétel ott hangzik csak el, ezt a műsorunkba bele szoktuk venni.
És akkor most ezt meghallgathatják. A Rádió Színház hűséges hallgatói nagyon megérdemlik ezt a szép felvételt, de hogy ki énekel pontosan?
Cini énekel, és nem is akár kiről, mindjárt kiderül, hogy kiről és hogy miért, és azt hiszem ebben a dalban minden benne van, ami az a hozzá fűződő viszonyát jellemzi, ezt az érzést.
Hadd halljuk akkor.
Az én apukám egy olyan híves író, mint amilyen én nem leszek sosem, majd út írógé, azt mondják, nem tudsz, de nem áll, mert Karinti Frigyes volt az én apukám. Ha rosszat írok én, ezt mormolja az olvasó, e
De közben mosolyogtunk is.
A végén nem tudom pontosan, hogy azt mondja, hogy a papa azért nagy, mert az én apukám, én ezt hallom, vagy a papa azért van, mert az én apukám. De ez valószínűleg a nagy, nagy szót mondja. Igen.
Bár mind a két.
Ha egyszer végre ezt mondanák, hogy a papa azért nagy, mert az én apukám. Igen.
Nagyon megható dolog, de azért benne van hát egyszerűen utánozhatatlan humora, ami miatt annyira nagyon szeretik a mai napig. Tehát itt azzal kezdtük, hogy kit olvasnak, kit nem, ha játsszák-e, nem játsszák. Mondjuk Szakonyi Károly, aki vele együtt egyébként a 70-es években a színjátszást és egyáltalán a színpadi műveket és annak műfajait akarta megújítani. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, de azért, hogyha ezeknél a vicceknél maradunk, és már egyet elmeséltek, hát a telefon betyárkodás is egy eléggé erős oldala volt neki.
Úgy kapcsolódik, ha már így a Bőzendorfer szóba került.
Hát azt fogják ma hallgatni,
igen,
a kedves hallgatók.
A karinti műsorunkat pont a Bőzendorferrel kezdjük, uh-huh. Bornai Tiborral, előadunk egy kis jelenetet. Mégpedig úgy, hogy a színpadon áll Tibor, én meg még hátra maradok, és a nézők nem tudhatják, hogy ki beszél, és én vagyok az a bizonyos özvegyasszony, akit megtréfál a cini.
Igen.
Tehát, hogy a Bőzendorfer így kapcsolódik az estünkhez, hogy pont ezzel kezdjük. Ez egy jó kezdet, és aztán kiderül később, hogy kitől is örökölte a telefon betyárkodásra való hajlamát, mert aztán később Bőmaranka és Karinti Frigyes kapcsolatáról is mesélünk, meg a cini és a nagymamám megismerkedéséről, szóval az egész est úgy áll össze, hogy rengeteg karinti cini történetet is
felvillantunk.
Igen.
Hát jó sokáig járták is ezzel az országot, nem?
Igen.
Ezzel az esttel, úgyhogy
igen.
Szerintem a hallgatók közül nagyon sokaknak ez ismerősen csenghet. Egyébként itt még azért van egy történet, amit nem fejezett be az imént. Hát a telefonbetyárkodás.
Ja, a telefonbetyárkodás, igen, hogy én is, engem is belevont.
Na igen, gyerekként, erre gondoltam.
Igen. Kislányként megmutatta nekem, hogy akkor én még nem is tudtam, hogy ezeket meg is írja. Csak úgy, mint unoka, azt mondta, hogy na gyere ide, Vera, most akkor itt van a telefonkönyv, fölhívunk valakit, és hallgass meg, és valami történt, tehát már nem, arra nem emlékszem, hogy mit, de valakit megtréfált, és én fültanúja voltam az egésznek.
Hát az is előfordult, Barabás Tibor volt akkoriban a Írószövetség titkára,
igen.
A elnöke, és aztán Debecserivel fölhívták este, hogy Barabás elvtárs, itt Kovács II főhadnagy Hegyeshalomról elfogtunk egy pasast, valami láng, vagy nem, füst, azért füst, és Bécsbe megy, de tele van dollárral. Hát most, hogy becsuktuk, hogy nem tudom, tessék, igaz, hogy tényleg azt mondja, hogy író. Tényleg író. Mert ezt aztán végig kínoszták egy darabig, amíg a végül a... Már Barabás majdnem infarktus kapott, még beszólt, hogy cíliter vagy.
Aztán csak rájött, igen.
Igen. De ezeket a játékokat ő szívből csinálta, nagyon szerette.
Igen.
De humorosan és nagyon tapintatosan azért amellett, hogy így azért behúzott embereket, de élvezte mindenki akkor. Ugye olyan volt, mint hogyha megsértődtek az írók, akik a Karinti Frigyes nem írt, az így írt.
Hát, igen. Hát
mondhatom, megsértődhetett az, akiről nem csinált viccet a cíli.
Igen. Egyébként most, hogy meghallgattuk ezt az igazán kivételes kis felvételt, hogy beszélhetnénk azért az ő édesapjával való kapcsolatáról, hiszen ez a dal is arról szól, de hát úgy tudni, hogy ugye őt nyomasztotta azért erősen ez a dolog, hogy mennyire híres író az édesapja, nem is akart író lenni, sportolt inkább, szóval ilyeneket tudunk, de hogy mi van ennek igazán a mélyén, vagy hogy ezeket jól tudjuk egyáltalán?
Igen, ez a komplexus az önbizalom hiány, hogy egy zseni árnyékában élni milyen lehet, és ezt duplán megkapta édesapám, Karinti Márton is, meg én is. Egyre több terhet cipelünk, ugye, hogy a generációk mennek.
Igen. És hogyan látta ezt Szakonyi Károly? mindezt. Ezt a, hát tulajdonképpen akárhogy is nézzük, törvényszerű kínlódást, de hát abból valamivé lenni kell akkor is, tehát valahogy meg kell oldani. Hát ő megoldotta.
Hát megoldott egyrészt az, hogy tulajdonképpen nem akarta mindenáron azt a folyamatot folytatni, hanem ő egy megtalálta maga írói útját. Ő nagyon jó mesélő volt, hát nagyon jó elbeszélő volt, és tulajdonképpen azt a realista mesélést járta be, amit tulajdonképpen kicsit a anekdotikus elbeszélések, de mindig a saját élményeit dolgozta föl, tulajdonképpen nem kitalált dolgokat, nem kitaláló író volt, hanem az amit megért, arról is.
Azt jól tudta használni. Meg hát ez a pesti humor, ugye?
Hát igen, az sikerülhetetlen volt. Igen. De színdarabba és a rádiójátékba, ha igen, most erről van szó, elsősorban nagyon jó dialógusokat tudott élni. Szóval a dialógusok nagyon erősek. És nagyon jók voltak elsősorban az egyfelvonásosai. Ezek, amik ugye aztán tulajdonképpen rádiójátékok is, vagy nem tudom, igen, hát nincs messze egymástól a színpadi egyfelvált. A Bőzendorfert a Madásba játszották, ugye? A Garas Dezső, azt hiszem, hogy ő volt talán a vevő.
Garas Dezső és Tollai Klári.
Igen. Úgyhogy ezek a legerősebb darabjai, ezek igen, az egyfelvált.
De ugyanakkor ez a Barosz Lekvár és a Bőzendorfert nagyon más műfajilag ez a
más
kis dolog.
Más műfajilag, de neki nagyon jól állt, hogy így mondjam, a rádiójáték, mert a hang, ugye, a auditív hatás.
És a dialógusnak jól
és a dialógus
válasz, ha kimondják.
Azzal tud nagyon jó bánni.
Igen.
És, de hát a elbeszéléseit, vagyis a hozzáját, tehát élvezettel lehet olvasni, mert olyan sodró erejű, hogy beleviszi az embert, és láthatja mindazt, amit ő megírt. És utazott szerte szét, és nagyon sok emléke volt, és nagyon jó élményt szerzett Amerikába, meg bárhol ment. Igen, hát ez egy nagyon nehéz örökség volt, de hát ő kivágta magát, ebből a maga útját megtalálta.
Igen, és ahogy Vera említette, hogy most a rokonok, meg hát maga Vera is, hogy egyre nagyobb terheket cipel, de hát azért a család az létezik, és mindenkinek meg kell küzdeni ezeket a dolgokat. Most egy szerencsés véletlen van, hogy a Franciaországban élő rokonok itt vannak, jól tudom?
Igen, igen.
Budapesten, és ők hogy vannak?
Igen. Ez nagyon érdekes, nagyon sokat tesznek a mai napig, és tettek a karintiság megőrzéseért, mert rengeteg Cininek szinte az összes művét lefordították franciára, és ezek közt a legsikeresebb az Epepe, a Bőzendorfer és az Aranyidő volt. És többször is kiadták.
És a franciák is értik ezt a fajta humort?
Értik, nagy siker értik. Volt. Az Epepe volt a legsikeresebb. És a francia rokonok, az úgy van, hogy a Karinthy Frigyes testvére József Franciaországba költözött, és ott alapított családot, de ő THI-vel írja a nevét, és Karinthy Pierre, Cini unokatestvére, tehát a testvérének a fia, eljött Magyarországra, hogy megismerje a rokonságát, és a nagynéném, Karinthy Judit, akit örökbefogadott pár hónapos korában Cini, ő nyitott ajtót, és szinte első látásra egymásba szerettek. Mm-hmm. És ez egy különleges történet, hogy a két Karinthy tulajdonképpen, a THI-vel írt Karinthy és a THY-os, ők nem vérrokonok, összeházasodtak, és így van a Karinthy rokonság Franciaországban.
És akkor most ők itt vannak. És
most
akkor
éppen itt vannak.
És mit csinálnak? Vagy hogy van most éppen, hogy el tud szabadulni, Vera, hogy ide jöjjön hozzánk?
Ja, hazajönnek pár havonta rendszeresen, aha, és nosztalgiáznak. Nagyon sokat jelent Magyarország nekik.
És van hol nosztalgiázni, ugye? Tehát vannak persze, helyek, igen, amiket igen, ilyenkor felkeresnek.
Sok pihenni jönnek haza.
Ja, értem. Na hát a művekről még annyit, mert a kedves hallgatók gondolom, hogy már tükönülve várják, hogy hallják majd a ma esti darabot. Ugye a Bőzendorfer 66-ban írta a szerző ezt a művet, a jó régi. És mégis mi az, ami miatt ezt így szeretjük és értjük most is? Tehát hát ez nagyon, nem csak erre a darabra igaz, amit...
Hát ez nagyon friss mindig ez a... Igen. Mit a cínéjén, mert nem évül el, és ezek a figurák, ezek léteznek. Hát más a telefonmegoldás, meg a technológia, meg nem tudom, minden. Mondjuk most egészen más nyilván telefont betyárkodni ezekkel a mobilokkal, mint ezekkel a régi telefonokkal. De hát az emberek ezt egy perc alatt átteszik, és megértik, és tulajdonképpen a humora, meg ez az izgalma, amit ő végig tud fönntartani egy ilyen feszültséget ebben a darabban, mint mindenben, az nagyon leköti a nézőt, és mindegy, hogy milyen korba játszódik, hát ezek nem évülnek el.
De hát akkor, hogyha itt tartunk, akkor még egy picit maradjunk ennél, hogy a 70-es években megújuló Magyar Színház, amelyben Szakonyi Károly is nagyon erősen, hát nem hogy részt vesz, hanem elől jár, és Karinti Cini is, tehát hogy most mondtuk el, és nem is fölösleges ismételgetni, hogy elévülhetetlen dolgok ezek, akkor mégis miért évültek el, vagy miért írnak ma mást?
Ugye a 60-as években kezdődött az, hogy egy kicsit a sematikus hang háttérbe szorult, és lehetett már valahogyan jobban hozzányúlni olyan témákhoz, amik nem okvetlenül a politikai körébe tartoztak, érvényesültek, de főleg a 70-es évek volt a legjobb korszak, mondhatnám a magyar színház életben, akkor egymás után születtek olyan darabok, amikkel már a külföld is érzékeny volt, mert általánosabb emberi problémákat vetettek föl, vagy ábrázoltak, nem pedig mondjuk, hát nagyon szép dolog egy Jézsül a történelmi dráma, vagy egy Németh László, de a magyarokon kívül ugye nem tudják nagyon érteni, ha külföld nem érdeklődött, nem lehet, mondjuk egy dánoknak nem játszották el a magyar történelmet, mint ahogy mi sem ismerjük őket a ilyen szempontból, de akkor már olyan féleképpen elindult a mozgás, jöttek az ügynökök, jöttek a színházat érdeklő emberek, jöttek, vitték, hozták a darabokat, és a színházak is nagyon érzékenyek voltak már a magyar drámára. Hát emlékszem, a 60-as években még probléma volt, és sokat írtunk akkor a cikkeket arról, hogy kell-e magyar dráma, és hogy miért nem játszanak magyar drámát a színházak. Persze, mert akkor jött be a 57 után az amerikai, ugye Tennessee Williams Miller, nagyon nagy sikereket tudtak csinálni a színházak vele, és akkor nem érdeklődnek annyira a magyarok iránt. De azért egy-egy színház, mint a Madách Színház, vagy a Nemzeti tulajdonképpen, vagy a Víg Színház, ezek fölkarolták a dráma.
Hát ez is ugye a Madácsban, amit említettünk, említett az imént,
és akkor elindult, és tulajdonképpen ez sokáig tartott ez a nagy virágzás, egész a 80-as évek végéig, és akkor egy kicsit kezdett megváltozni a színház struktúrája is, és egyáltalán az érdeklődés is. Úgyhogy egészen mások lettek a... Nem mondom, hogy most nincsen jó, csak hogy egy más színház lesz.
Másfajta, igen, igen. De pont itt a beszélgetésünk előtt ugye Verával arról szót váltottunk, hogy annak idején én elég sokszor voltam a Karinti színpadon, színházban, bocsánat, igen, így van, pontosan, amikor a Csurka darabokat újból elővette az édesapja. És ennek ez koncepció volt, és fontos volt, és tényleg egyedülállóan rámutatott arra, hogy ezek a darabok, például az övéi, mégis tudtak újra mondani nagyon nagyot.
Nem tudom, hogy még van-e idő Cinivel kapcsolatban. Eszemított most két dolog is, ami nem szorosan fűződik. Az egyik, hogy szerintem az egyfelvonásosai megunhatatlanok, tehát mindig aktuálisak lesznek. A Dunakanyar, ami nem szorosan kapcsolódik, de hát az emberi érzésekről, a férfi-nő kapcsolatáról szól, és annyira mélyen ismerte a lelkeket, az emberi lelket, hogy ezeket nagyon jól írta meg, pszichológiailag. Szerintem azért is, mert hogy szóba került, hogy mindig is aktuálisak lesznek a darabjai. A másik, hogy az Arthur Millerről jutott eszembe valami, egy ugratás, csak hogy említetted Arthur Millert. A 70-es években egy Cini nagy társasági ember volt, és rendszeresen a Ménesi útra, ha már itt szóba került a villa, oda hívott mindenkit, és egyszer Arthur Millerrel is találkozott, és oda hívta. És anyukám éppen 40 fokos lázzal feküdt, És akkor már özvegy volt Miller, nem ért Marilyn Monroe, és anyukámnak ő volt az egyik kedvenc írója. És
a száz éve született, éppen most 100 éve született Marilyn Monroe, egyébként. Bocsánat.
Ja, igen. Igen. És bekopogott Cini, csak ha már így az ugratásairól ismert, és azt mondta, hogy Julikám, kelj fel, itt az Arthur Miller, és anyukám persze nem hitt el. És mondta, hogy kérlek, hagyj békén, ne most ugrass, beteg vagyok, hagyj aludni, és tényleg belépett a szobába, a Ménesi úti szobába, te is jártál persze, ott akkor, a nagy szobába, ahol az zongora volt, és a Bőmaranka festmény, talán emlékszel is, és emlékszem az ágyra is, hogy hol feküdt anyukám. Akkor én még nem éltem, de az az ágy utána is létezett. És belépett Arthur Miller, és azt mondta, hogy how do you do? És anyukám felült a maradék erejéből, és azzal viccelődünk, és egy kicsit már kiszínezzük, hogyha akkor egy kicsit csinosabb anyukám, nem beteg, és jobb formában van, akkor ő lett volna az új Millerné. A családi legenda.
Hát nagyon aranyos, és hát igen, ami lett volna, hogy egyébként ez is lehetne a jó színháznak, ez mindig kérdése, nem?
Persze.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
Nagyon szívesen,
és még tudnánk folytatni, ugye?
Az hát lehet, a Ciniről örökké lehet beszélni, persze. És társaságban mindig szóba kerül, és mindig emlegetjük.
És legyen is ez így, folytassuk is, és remélem, hogy máskor is összejöhetünk itt a Rádió Színház kulisszaadásába is még róla beszélgetni. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Karinti Verát és Szakonyi Károlyt hallották a kedves hallgatók, a Rádió Színházon pedig következik, amint mondtam, Karinti Ferenc Bösendorfer. Ma este az első részt hallgathatják meg, a felvétel 1975-ben készült, rendezte Barlai Gusztáv. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Karinti Ferenc drámájának rádióváltozata.
Bösendorfer zongora, kereszthúros, angol mechanikájú, kitűnő állapotban, igényesnek eladó telefon. Telefon. Bocsánat, önök hirdettek eladó zongorát?
Igen. A Bösendorfert.
Kereszthúros?
Kereszthúros angol mechanikájú.
És milyen állapotban van?
Kitűnő állapotban. Páncéltők és tiszta csengő hangú. Elsőrendű zongora.
Értem, Bösendorfer.
Bösendorfer. Most volt hangolva.
És mi volna az ára?
10 000 forint.
10 000?
Önt érdekelné?
Kissé magas az ára.
Kérem, ez egy prima, kitűnő hangszer. Békebeli minőség.
10 000 forint?
10 000.
Hát az nekem túl drága.
Megbecsültettem szakértővel. Azt mondta, egy igényes vevőnek még többet is megér. Önt komolyan érdekelni?
Nem menne olcsóbban.
Kérem szépen, ha önt igazán érdekli, tessék ide fáradni és megtekinteni, kipróbálni. Miért tárgyaljunk telefonon?
10 000. Sajnos az nekem sok. 10 000. Lesz az még olcsóbb is.
'146, '580. Itt Balikó százados, a zongora ügyében.
Tessék parancsolni.
Kérem, elvtársné. Én a kislányomnak keresek zongorát. Egy megfelelő darabot, amit a gyerek gyakorolhat. Ugyanis zongorázni taníttatom a gyereket.
Ez egy angol mechanikájú Bösendorfer százados úr. Páncéltők és kereszthúros, tökéletes hangszer.
4 éve tanul a gyerek, és eddig csak béreltünk zongorát. De már olyan szépen halad, most arra gondoltunk, hogy a gyerek nevenapjára, amennyiben találunk egy minden szempontból kielégítő...
Ez biztosan megfelelne a kedves lányának. Kitűnő állapotban van. Most hangoltattam.
Aha. Na, mikor lehetne megszemlélni a szóban forgó darabot?
Amikor önnek alkalmas, százados úr. Én mindig itthon vagyok.
Kérem, ez a gyerek olyan gyönyörűen játszik. Valami csoda. Mindegy neki. Magyar nóta, Beethoven, Chopin, vagy a pancsoló kislány, vagy a munkásőr induló. Ismeri az elvtársni, ugye már?
Hát kérem, mikor óhatja megtekinteni?
Szabad lesz a lakcímét?
Brodarics, Ferenc körút 74.
Ferenc körút 74.
Följegyeztem. Holnap délelőtt megfelelne az elvtársnőnek.
Én egész nap idehaza vagyok.
Akkor 11:30-kor.
Legyen szerencsém, százados úr.
Erőt, egészséget, elvtársnő. Jó, jó, jó. Mennyibe kerül ez a darab?
10 000 forint.
4 000?
Nem, kérem. Hova tetszik gondolni? 10 000.
10 000 forint? Ez komolyan mondja.
Mondom, százados úr, ez egy prima, elsőrendű hangszer. Páncéltők és angol mechanikájú Bösendorfer.
Tisztában van egy szabvány zongora árában.
Zongora és zongora, az ég és föld, százados úr. Lehet, hogy a kedves kislányának egyelőre egy pianino is megfelelne, vagy egy olcsóbb zongora, gyakorolni az is jó.
Ha, hogy kérhet ön egy használt darabért 10 000 forintot?
De ismétlem, ez egy márkás hangszer. Bösendorfer, különleges minőségű.
Tisztában van ön azzal, hogy az uzsora ügyletek törvénybe ütköző cselekedetet képeznek, amelyek a büntető törvénykönyv 823.
De kérem, százados elvtárs, értse meg...
Tessék befejezni, a 146-580-at füzesabony keresi. Kapcsolom füzesabonyt.
Itt van, Interurbán, ez is az angoráért. Disznóság, és épp a drámai csúcsponton. Mi a fenének füzesabonyba zongora?
Mással beszél. Egy Bösendorfer füzesabonyba.
mással, dumál mással pofázik. Na, mi lesz füzesabony? Kereszthúros angol mechanikájú, kitűnő állapotban, most volt hangolva. Ferenc körút 74, Brodarics. Özvegy Brodarics Hugóné,
vagy özvegy Brodarics Edéné.
Mással povedál, mással fecseg és locsog. Hé, füzesabony, nem volt elég, nagy lesz a telefonszámla.
Na végre, kicsönget.
Kezd csoklom. Ottan hirdették a zongorát? Adom a nagymamát.
Ki beszél?
Itt a Robika beszél. Tessék, nagymama, maradjon csak oda, viszem a telefont az ágyhoz. Adom a nagymamának. Csoklom.
Hello. Bocsánat, megvan még a Bösendorfer zongora?
Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Éppen most hívtak füzesabonyból. Egy nagyon komoly vevő. Holnap jön fel Pestre. Külön ezért a reggeli gyorssal.
Kérem szépen, én is komoly vevő vagyok, és főként rendkívül sürgős volna az ügy, amennyiben meg tudnánk állapodni.
Nem tudom. Ez a füzesabonyi doktor azt mondta...
Majd meg, hát el van adva a zongora, vagy nincs eladva?
Ebben a pillanatban még nincs. De ismétlem, az az úr füzesabonyból holnap reggel... Önt valóban olyan nagyon sürgősen érdekel?
Azonnal, a lehető legsürgősebben, illetve nem is engem, hanem a vőmet. Ez a Bösendorfer fatőkés.
Fatőkés? Ugyan. Páncéltőkés angol mechanikájú kereszthúros prima állapotban. Na. Csak hogy ez a füzesavonyi orvos azt kérte, hogy reggelig tartsam neki, mert ő...
Nem tudom, ki ez van szerencsém, de megenged egy tanácsot? Én 30 évig voltam üzletasszony, és ma is aktív volnék, ha ez az átkozott aszmám ágyhoz nem láncol. Egy zongora, kérem, az akkor van eladva, ha kifizették nekem elégedni, asszonyom. Ismerte ön a Hofmeier vendéglőt?
Az Üllői úton.
Az, hát az a miénk volt. Vagyis szegény meg boldog útúra.
És önnek kellene a zongora?
Én venném, de a vőméknek.
Nagymama, lekváros kenyeret akarok.
Maradj csendben, Robika.
Én lekváros kenyeret akarok.
Játsszál szépen, Robika, majd aztán kapsz lekváros kenyeret. Bocsásson meg a kisunokám. Szóval a vőm, ha nem zavarná, még ma este fel tudná önt keresni.
Hát, ha a kedves vejének nem alkalmatlan.
Kérem, a vőm azt teszi, amit én mondok, azt kell neki tenni. Négy lányom van, négy vőm, és mind azt csinálják, amit én mondok, hát így lettek nevelve. Elég szomorú, hogy nekem kell mindenre gondolnom helyettük is, és mindent intéznem az én koromban az aszmámmal.
Nagymama!
Maradj, nyugton, Robika. Tessék, hát látja, még a gyerekeket is rám hagyják.
Adjon hálát a jó Istennek, asszonyom, hogy családja, hozzátartozói vannak. Látja, én is idős és beteg vagyok, és nincs senkim a világon. Itt maradtam szín egyedül. Na mindegy. A kedves veje az, aki zongorázik?
Ha? Zongorázik? Az én vőm a... Sanyi, Nem tudod semmit, kérem, az egy élhetetlen, tehetetlen alak, nem, hogy zongorázni. Én szereztem nekik lakást, én ültettem be egy gebines kis vendéglőbe, kizárólag a saját régi összeköttetéseimmel, egy aranybányába, ami magától megy. Csak hagyni kellene, mert az én vőm ez a hólyag, tökéletlen Sanyi, amihez hozzányúl mindent, összezavar és gabait már. Hat vizsgálatot kapott, nem ért az semmihez, csak a zongorát követeli, megáldott engem az ég a tisztelt vőmorammal, mert én megígértem nekik még ősszel az esküvőjükkor, hogy ha a lakás elkészül, kapnak tőlem egy zongorát. Hát most végre megvan a leválasztás, azt is én intéztem, innen a ágyból tárgyaltam reggeltől estig a sok csibész iparossal, most persze kell nekik azonnal a zongora, anélkül be se költöznének.
Ja, úgy, a kedves lánya zongorázik.
Lányom olyan botfülű, a jehudi Menuhin nem bírja megkülönböztetni a szamárordítástól.
Hát akkor minek nekik a Bösendorfer?
Na, nézze, asszonyom, szegény édesanyámnak is nyugodjék, volt zongorája, nekem is volt zongorám, négy lányom van, mind a négyet férjhez adtam, és mind kapott zongorát, hát most csak a legkisebb ne kap. Milyen színű az a Bösendorfer?
Barna, dióbarna.
Ja, épp jól menne a garnitúrához. Erre is nekem kell gondolnom, mert a vőm... Higgy el, az megnézés 10 perc múlva már a színét is elfelejti, olyan egy hülye, tompa agyú fráter. És mit kérne ezért a zongoráért?
Úgy gondoltam, 10 000 forintot. Márkás békebeli hangszer.
Ne haragudjék, én nem értettem jól. Olyan lármát csapít ez a gyerek. Csöndben légy, Robika. Tehát mennyibe kerül?
Mondom, 10 000 forint.
10 000 for...
Jézusom, nagymama, mi történt? Segítség! Elájult a nagymami! Orvos! Mentő!
Na. Hát ez szépen fel volt építve. Szépen, hatásosan. Na, lássuk csak, hát mi jöhet? Mi jöhet még? Valami jó név kellene. Nézzük csak a telefonkönyvet. Villányi, Vince, Virág, Visincei, Visincei. Ez jó lesz. Önök hirdettek eladó zongorát. Halló? Ki beszél? De majd a kérem. Halló?
Igen. Hallom, kérem.
Önök hirdettek eladó zongorát.
Bocsásson meg, nem tudnak később hívni. Ne haragudj, érem.
Ez a szám volt az újságban. 146-580. Nem az beszél?
Ha az beszél, de ha megkérhetném...
Visincei vagyok. Mondom, Visincei Gusztáv. Nem mond önnek semmit ez a név?
Elnézést. Találkoztunk már? Ismerjük egymást?
Engem általában ismerni szoktak már, mint a szakmában.
Milyen szakmában, kérném?
Természetesen a zongora szakmában. Hát nem azt méltóztatott kérdetni. Visincei Gusztáv.
Nem hallottam még ezt a nevet? Hát tessék megkérdezni bárkit, hogy ki az első ember a szakmában. 28 éve zongora és pianino, Wisincei.
Elhiszem, uram, de nálam már több érdeklődő...
Kérem, asszonyom, érdeklődő mindig rengeteg van, de Wisincei csak egy. És ha egy Wisincei veszi kézbe az ügyet, mit gondol, hány zongorát adtam ilyen 28 év alatt? Nos, mondjon egy számot.
Kérem, uram.
Miért oszasék egy számot mondani?
Nézze, uram, én most nem is tudom, mit mondjak. Ha ezt előre sejtem, hogy ki mindenki telefonál, és milyen idegesség és izgalom ez az egész, talán meg se hirdettem a zongorát.
Miért? Hát nem a kegyet tulajdona?
Tehogy nem. Még leánykorom óta. De hát én magányos, beteg vagyok. 2 éve özvegy. Egész egyedül élek, és itt ez a zongora senki se használja. Ezért gondoltam...
Kegyed, nem szokott játszani.
Valahol régen. És azt mondták, nem is rosszul. De amióta szegény fiunkat eltemettük, kisenyítottam. Lassan már 25 esztendeje. Nem volt nekünk ahhoz kedvünk. A férjem soha többé le nem vette a fekete nyakkendőt. Most meg, hogy őt is eltemettem... Ugyan kinek zongorázzam?
Már bocsánatot kérek, nem szokásom beleszólni a más dolgába. Ne haragudjék, ebben nincs igaza, asszonyom. A muzsika a legtisztább, legmagasztosabb gyönyörűség, vigasza, fájdalomra, és leginkább az, ha a magunk örömére szolgál.
Önt a saját céljára érdekelni a zongora?
Nem, kezisókom, magam is játszom, de egy vevőmnek kellene. Egy igen komoly, igényes vevő, aki minden szempontból kifogástalan hangszert keres.
Hát kérem, ez egy kereszthúros, angol mechanikájú, páncéltőkés, kitűnő állapotban levő Bösendorfer.
Aha.
Most volt hangolva.
És úgy külsőleg mutatós darab?
Nagyon szép, békebeli, luxus kivételű zongora. Dióbarna.
A lakkozás hibátlan?
Hát, hogy őszinte legyek. A hátsó oldalán egy körülbelül 2 forintos nagyságú helyen lejött a festés.
És nagyon látszik?
Amikor költözködtünk, a munkások kisé oda nyomták a lépcsőház falához. Olyan fehéres, világosabb.
Na, szabad egy tanácsot adnom. Méltóztassék ott egy kevés barna cipőpasztával bemázolni. Rákenni, szépen eldörzsögetni, fényesre kefélni, mint a cipőbokszolásnál. Nem fog semmi sem látszani. Na és, milyen árat tetszett gondolni?
Kérem, én telefonba nem mondok vételárat. Ha önt valóban érdekli a hangszer, szíveskedjék ide fáradni. Broderich Antalné, Ferenc körút 74, 3. emelet. Majd személyesen tovább tárgyalunk.
Broderich? Pardon, asszonyom, a kedves férje nem a Lóvágó hídon dolgozott?
Nem kérem. Véletlenül se.
Vagyis a Sertésvágó hídon.
Az egy másik Broderich lehetett. Az én férjem pénztáros volt. Vámkezelőségi pénztáros. Hát akkor tisztelt uram, legyen szerencsém, én mindig ide haza vagyok.
Jaj, drága asszonyom, én már a vevővel szeretnék oda menni. Ismétlem, egy igen komoly, igényes úr, aki 100%-ig megbízik az én szakértelmemben. Hát csak meg kell mondanom neki, hogy milyen ára számíthatunk.
Kérem, majd ha itt lesznek...
Hogy vigyem oda az Istenért, ha még az árat se tudom? Mit képzel ön, asszonyom, nem jöltoztassék engem lejáratni? Én 28 éve dolgozom a szakmában, már megbocsásom, de csak tudom, miképp szokás egy zongora ügyletet lebonyolítani, legalább valami irányára szíveskedjék közül. Ami kiindulású szolgálat.
Kérem, itt nincs kiindulás és nincs alkú. Én nem vagyok ószeres. 8000 forint, ez az első és utolsó ára.
8000?
Miért talán sokalja? Egy márkás angol mechanikájú Bösendorferért?
Ellenkezőleg.
Hogy ellenkezőleg?
Arra gondoltam, hogy ha ez a zongora csak ugyanolyan prima first class minőség, esetleg többet is el lehetne érni. Minek el kutya vetélni egy ilyen értékes örök darabot, nem igaz?
Ezt nem értem. Ön többet fizetne, mint amennyit kérek?
Nem én, kezicsókolom, hanem a vevő, amivel több a 8000-nél, azt elfelelnénk. Kegyed is jól jár, én is jól járok, és a vevő is jól jár, mert a pénzére egy abszolút elsőrendű hangszert kap.
És ön mennyit gondolna?
Mondjuk talán 10 000-et. Utána aztán elszámolunk.
No, és mikor jönnének ide?
Hát ha, megtalálom az illetőt, és ez még ma este.
Kérem, én itthon vagyok. Szabad még egyszer a becses nevét?
Wisincei Gustav.
Wisincei?
Majd betűzöm. Dupla W, mint Walter. Imre Sándor. Imre Nándor Tibor.
T, mint Tibor?
Igen, kezdés okolom. T-Z-vel írom. T, mint Tibor, Z, mint Zoltán, Elemér, Y.
Wisincei. Dupla V-vel, és a végén Y-nal?
Y-nal. És a Y-on 2 pont.
Érdekes.
Nagyon. Régi család. Valaha fél túróc vármegye a Wisincejeké volt. Erdők, legelők, kastélyok. Ja, kérem. Na jó. Hát én azonnal taxiba ülök, előkerítem a vevőt, búcsúzom is, kezicsókolom.
Viszontlátásra.
Na ugye, hogy olcsóbb lett. Kereszt húros, páncél tőkés, angol mechanikájú bőzndarper. Hát persze szerintem többet is megér. Bocsánat, megint én vagyok, Wisincei. Elfelejtettem valamit. Tessék mondani, zongora szék. Nincs ahhoz a Bösendorferhez.
Hát van egy szék, erre nem is gondoltam.
Szabályozható?
Olyan föl és lecsavarható kis kerekszék.
Mert ha elméltóztatik adni a zongorát, minek a zongora szék, nem igaz? Azért külön el lehetne érni valamit.
Van egy kottatartó is, meg kották. Akkor arra sincs szükségem.
Milyen kották? Ha szabad kérdezni.
Ó, kérem, van itt annyi. Bach, Beethoven, Liszt, Csajkovszki, Mozart, meg a Szép Helena, János Vitéz, aztán a teljes ring zongora kivonata. Schubert dalok, Wolf dalok, Strauss keringők. Istenem, ha elgondolom, hogy valamikor mennyi zongoráztam.
Ó, hát ez mind érték, kezicsókolom. Szerintem a zongoráért, székért, kottákért, kottatartóért, csakpak el lehetne kérni bruttó 11 000 forintot.
Gondolja?
Sőt, talán 12-t is.
Látja? És még volt, aki sokallotta.
Hát az nem ért hozzá. Fogalma sincs a mai zongora árakról. Ki volt az?
Jól van, most már mindegy.
Na már engedemed, de az illető vagy szélhámos, vagy pedig egy közönséges marha. Egy eredeti Bösendorferért. Ha megfelelő állapotban lett tartva, még nem is kérdeztem, milyen a hangja.
Tiszta, erős, csengő hangú, egészen könnyű billentésű.
Igazán nem akarom zaklatni, asszonyom, de hát az ügylet érdekében. Nem tudom, ott van-e a telefon közelében a zongora? Megtenni a kedvemért, hogy leüt egy-két hangot. Mégis már, ha egyszer ugye hallottam...
Na várjon, megnézem. Elér-e odáig a zsinór?
De igazán ne tessék inkombodálni magát, és csupán néhány billentést. Én annyival is megítélem, mert 28 éve, ugye?
Nézze csak, így talán meghallja. Egy pillanat, majd közel teszem a kagylót.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.